válasz az nekem, hisz te fogod kezem, közelebb, közelebb hozzád, Istenem. Ha vándor utamon a nap leszáll, nyugtott fáradt fejem csak kövön talál, álmomban rebegem, tiéd az én szívem, közelebb, közelebb hozzád, Istenem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Naphimnusz Egyesület Teremtés Védelem című műsorának különkiadását hallják a víznapja alkalmából. Köszönetet mondunk ezért a lehetőségért mindjárt a Mária Rádiónak. Engedjék meg, hogy bemutassam mai beszélgető társaimat. Jánosi Lászlót köszöntöm szeretettel, aki a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, eredetileg biológus. Antal László barátunk, szociológus, az MTA Szociológiai Intézetének a munkatársa, és Nemecs Csaba, a Naphimnusz egyik alapító tagja. Szakmája szerint eredetileg meteorológus, én pedig Zlinszky Ferenc vagyok, a mai műsorvezető. Első idevágó gondolatként, ha megengedik, akkor ha már Naphimnusz Egyesület műsora, hadd idézek egy idevágó sort Szent Ferenc naphimnuszából. Tudjuk, hogy ebben a gyönyörű költeményben hálát ad a teremtett világért, minden egyes javaiért. Azt mondja, hogy a mindenható fölséges és jóságos úr, tiéd a dicséret, a dicsőség és imádás. És amint felsorolja ugye a teremtés áldásait, közte van ez a szépséges sor, áldott uram, áldjon uram téged, vízhúgunk, oly nagyon hasznos, oly drága, tiszta és alázatos. Hát a mai témánk ez a hasznos, tiszta és alázatos víz. A víz világnapja egy évente megismétlődő esemény, március 22-ét jelölte ki az ENSZ ennek a világnapnak, amelyet ugye 93 óta minden évben ezen a napon tartanak szerte a világban. A célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a víz, elsősorban az édesvíz körüli egyre szorongatóbb és egyre problémásabb helyzetre. Első körben akkor talán próbáljuk mi is innen megközelíteni ezt a témát. Mi a helyzet ma a világban a vízzel, és mi várható, mondjuk úgy belátható időn belül a tudományos előrejelzések kapcsán?
Csaba, elkezdem én akkor tisztelettel, és nyilván barátaim, kollégáim ehhez majd hozzáteszik azt, amit most éppen itt hozzá tudunk tenni, vagy hozzá tudnak tenni. Említetted, hogy az édes víz, és arról fogok beszélni egy-két-három percig, de nagyon fontos az óceánok vize is, ami éppen olyan, vagy lehet, hogy még rosszabb állapotban van, mint az édes vízkészleteink. Ugye azt kell tudni, ami víz van a Földön, annak nagyjából 2-3%-a, ami édes víz a vízkészletek között, és annak is legalább a 3/4-e, most már talán kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt, ami egy rossz folyamat, azt mondom, hogy legalább a 3/4-e jégben van az északi és a déli sarkokon. Azt ugye már tudjuk, ha hallják, hallották talán, vagy hallják talán a kedves hallgatók, hogy az északi sarki jéggel gondok vannak egyre inkább csökken, ugye az pedig az édes vízkészleteink egy része. Tehát ez a néhány százalék, és hogy miért mondom, hogy bajban van, tehát rosszul áll a helyzete, az kétféleképpen lehet megközelíteni. Egyik a mennyiségi kérdés, hogy mennyien vagyunk, és mennyi víz van egy főre, és hogy a minősége, mennyire tiszta az a víz, ami hasznos és tisztán jó csak. A mennyiségi kérdés úgy tudnám megközelíteni, talán egy 3 évvel ezelőtt jelent meg egy kutatóintézetnek a riportja a globális vízhasználatról és annak a jövőjéről, ez a bizonyos World Resources Institute-nak egy jelentése. Ott azt jelezték előre, hogy 2030-ra Afrikában fele annyi lesz az egyforra jutó víz, édes vízkészlet, mint most. Most is nagyon, nagyon rossz. Igen. Azokban az övezetekben, az Észak-Afrikában, Száhel övezet, illetve az alatt is nagyon-nagyon rossz az a vízellátás, még rosszabb lesz. Talán Tegnap jelent meg a Világbanknak egy riportja épp a vízvilágnapjával kapcsolatban, ahol nem csak Afrikát, Közel-Keletet is, Dél-Kelet-Ázsiát, Bangladest, Indiát nézik meg pontosan ugyanebből a szempontból. Ugye ezeken a területeken is iszonyatosan nagy népességrobbanás lesz, már van is, és összehasonlítják nyilván modellezve, amennyire ezt lehet modellezni, a népességet és a elérhető vízmennyiséget. És ott is rosszabbak leszünk. Tehát az egyfőre jutó vízhasz, jutó vízkészleteink azok rosszabbak. A minőségről inkább Európai Uniós, illetve a hazai viszonylatban tudok beszélni. Van egy, nem mindig szoktam mondani, de van egy kitűnő Európai Uniós szabályozás irányelv, az a vízkelet irányelv, ami azért kitűnő, mert talán az egyetlen az unión belül, ami integráltan kezeli a szociális, környezeti, gazdasági folyamatokat, és az irányelv ez ilyen. Miért fontos, hogy a vizet úgy kezeljük? Gondolják el a kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a édes vizeinkben, a felszíni és felszínalatti vizeinkben agregálódik minden szennyezés, ami tőlünk kimegy. A levegőből is, a talajból is, a felszínről is valahogy bejut a felszíni vizekbe, aztán a talajon keresztül a felszínalatti vizekbe. Tehát mindent, amit szennyezünk, kimegy a légkörbe, kimegy a talajba, a városokba, az egyszer oda kerül, és utána nekünk azt kell fogyasztanunk. Ezzel kapcsolatban ez a vízkelet irányelv azt írta elő az országoknak, nálunk is, hogy úgynevezett víztesteket alapítsunk meg, nálunk talán 1020-valahány van, felszíni víztest és felszínalatti víztest, és bizony, mint már azt mondhatnánk, hogy Európai Unión belül jobbak vagyunk, de ahhoz képest, mint amit szeretnénk lenni, a felszínalatti vizeink azok sokkal gyengébb állapotban vannak, a felszíni vizeink is, a tavaink már jobbak, de a folyóvizeink azok bizony nagyon gyenge állapotban vannak. Azt lehet mondani, hogy ami bejön kívülről, a nagy felszíni vizeinkből, Dunáról, Tiszáról, az bizony rosszabbul meg még mindig ki. Annak ellenére, hogy Budapesten, Délpesten, Csepelen egy nagyon nagy hatékonyságú szennyvíztisztító került be. De sokat beszéltem, azt hiszem, nem is hadd adjam át a kollégáknak.
De érdekes, úgy, hogy szívesen hallgattunk. Azt gondolom, hogy itt fogható meg ez a probléma szemléletesen, amit említettél, Csaba, hogy a két szempontból jelentkezik a víz probléma. Bocsánat. Jelesül, hogy egyre többen fogyasztjuk, és az egyre több fogyasztás következtében egyre többen és többet szennyezzük. Ugye, és ezt mindkét oldalról valahogy meg kell fogni. Nem tudom, szociológiai szempontból, ugye a víz használat szempontjából, és a társadalom és a víz viszonya szempontjából, Laci, mit tennél hozzá?
Igazából én a szociológiai egyik alapfogalmát szeretném most idehozni a vízzel kapcsolatban, ez mindig vannak az értékszociológiai vizsgálatok, hogy mit tartanak értéknek egy társadalom belül az emberek, és hát tudjuk, hogy az értékszociológiai vizsgálatok élén általában az egészség szerepe, az mint a legfontosabb értékek egyike, nem csak Magyarországon, számos más országban. És hát azért is hozom ide ezt az értékkérdést, mert éppen most a napokban jelent meg egy olyan tanulmány, aminek az a cím, hogy Minden csepp számít, vízügyi cselekvési program. Ezt az ENSZ főtitkára jegyzi, és a Világbanknak a vezetője egy közös program keretében dolgoztak ki cselekvési programokat, amelyeket hát végül is politikusok jegyeznek, politikusok testület, egy politikai testület állít, államfők és miniszterelnökökből álló testület jegyzi ezt a tanulmányt, aminek Áder János is az egyik szerzője volt, és ez a tanulmány is, hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagy örömömre kiemelt fontosságnak tartja a víznek, mint értéknek a megjelenését. Tehát ebben azt kell kiemelnünk, hogy amikor a víz olyan könnyedén jön, a csapot csak megnyitjuk, és jön magától, szóval egyszerűen elveszti az értékét. És ez a devalválódott értékrend az, ami elég nagy problémát okoz, mert ilyenkor az ember nem is veszi számba, hogy most mit csinál, mennyit fogyaszt, milyen következményei vannak az ő fogyasztásának. És ez egy alapvető problémája nem csak a víznek, hanem bármi más fogyasztásunknak, hogy nincs ott egy jelzés számunkra, hogyha bármit fogyasztunk, annak milyen következménye van a természetre, az ökológiai rendszerre. És ez a fajta visszajelzés hiány egy nagyon erős pazarló mentalitást eredményez, amit a fogyasztói társadalom még tovább is pörget. A dolognak a lényege, hogy ebből a helyzetből, amit a Csaba nagyon szépen itten és részletesen elmondott nekünk, egyre inkább kezdünk egy olyan fázisban érni, hogy a víz felértékelődik. és egyre inkább politikai szinten, elsősorban ez a szakmai szinten jelenik ez meg, de ez a szakmai megközelítés, ez most már eljutott egy politikai szintre, és ebben az álláspontban is megjelenik, és ami nekem különösen tetszett, ezt szeretném ezt ki is emelni, ezt a részt ebből a tanulmányból, hogy úgy ír, arról beszélnek, hogy a víz nem csak önmagában érték, és nem csak gazdasági szempontból érték, hanem kulturális, vallási, érzelmi, gazdasági, vagy környezeti és társadalmi szempontból is. Tehát ez az integrált, áttekintés, inkább holisztikus szemlélet, ez, ami nekem nagyon is tetsző volt, és nagyon fontosnak tartom, és bízom benne, hogy ez az értékrendváltás, ez folyamatosan is egyre erősebben meg fog nyilvánulni, és amikor az emberek komolyan veszik, hogy a víz az egy fontos életünknek nélkülözhetetlen része, akkor hát ez a szociológiai tapasztalat, amit értékelünk, arra jobban vigyázunk, jobban figyelünk, és valószínűleg várható, hogy változik egy vízfelhasználási attitűdváltozás is.
Igen, a víz az élet alapja. Tényleg víz nélkül nincsen élet. A Föld, mint bolygó, tulajdonképpen szerencsés olyan szempontból, hogy a víznek mindhárom formája, ugye a jég, a cseppfolyós víz, meg a gőz is jelen van, és ezek együtt teszik lehetővé az életet, de hát főleg a cseppfolyós víz. Mint oldószer is, mint minden élőlény belső összetevője, hát az ember szervezetének is nagyon jelentős része víz, nem csak a vére, hanem minden egyes sejtjében. Tudjuk, hogy a környezetünket mennyire szennyezzük. Ugye szó volt arról, hogy az óceánok már lehet, hogy rosszabb állapotban vannak, mint az édesvizek, de legalább olyan rosszban. Mert sokáig azt gondolta az ember, hogy végtelen a természet, és elnyel minden szennyezést. És hihetetlen mennyiségű műanyag és egyéb szennyezés megy tisztítatlanul az óceánokba. De nem csak az óceánokba, a világ szennyvizének a 80%-a tisztítatlanul megy ki. Európában jobb a helyzet persze, Magyarországon sokkal jobb a helyzet, a közműolló záródóban van, és amennyi vizet csak tudunk, megtisztítunk, de ez nem olyan természetes a világ egyéb részein, egyáltalán nem. És a víz egy globális közjó, nagyon fontos vigyázni rá, és megőrizni. És nem csak mi magunk miatt, hanem a természet miatt is. Tehát a természet, az élővilág is tönkre megy, hogyha elszennyezzük a vizeket.
Igen, azt gondolom, ez megint egy olyan pont, ahol nagyon érzékelhető, hogy minden összefügg mindennel, ugye, hogy ez az egész teremtés az maga is egy élő, kölcsönhatásban lévő organizmus, egymásra épülnek benne a dolgok. Tehát nem lehet ezekkel a külön szeleteket külön kezelni, vagy külön vizsgálni. Ugye említetted az olvadás, Csaba, ugye az elején, hogy sok ember talán nem is gondol bele, hogy az ott lévő hatalmas fagyott víztömegnek, ugye azon kívül, hogy maga ugye a víz, mind anyagot jelen van, például a klíma viszonyok között milyen hihetetlen fontos szerepe van, és hogyha nem volnának ezek a jégsapkák, ugyanúgy nem lehetne élni a Földön, hiába volna még több víz, mint így, hogy most ott vannak, ugye, és betöltik a hőszabályozó szerepüket. Parancsoljanak!
Én szeretnék ezzel a gondolathoz hozzáfűzni még egy másik gondolat, ami teljesen ide kapcsolódik a természet és a társadalom kapcsolatához, ez szintén az előbb idézett ENSZ és a Világbank által készített vízről szóló anyagban. Ebben van egy nagyon fontos mondat, ami kicsit rejtetten vettem csak észre, csak alaposan kell olvasni, az ember észrevegyem, és ez a víz és a természeti környezet kapcsolatáról szól, és hát, hogy pontos legyen, azért szeretném ezt felolvasni, ezt az egyetlen egy fél mondatot. Az emberi tevékenység által támasztott vízigény maradjon egyensúlyban a környezet igényével. Ez egy nagyon fontos mondat. Ez igazából valahogy én úgy értelmezem, hogy ez arról szól, hogy annyi vizet használjunk föl, ami nem lépi át a természet határait. Hogy a természet élni tudjon, a növények és az állatok is élni tudjanak. És ennek a gondolatnak van egy nagyon erős párhuzama a klímaváltozással kapcsolatban. 2008-ban megjelent egy nagyon hasonló tanulmány, mint ez a tanulmány, amiről idéztem, csak az 13 akadémia elnöke jegyezte, itt is 11 ember jegyzi, ezek politikusok, azok meg tudományos akadémia elnökei voltak. És ott a klímaváltozás kapcsolatban azt mondják, hogy a szén-dioxid meg az üvegházhatású gázok kibocsátását a természetes nyerők szintjére kell lecsökkenteni. De nem százalékokat mondanak, meg mindenfajta modelleket használnak, hogy a határokat kijelöljék, a határokat a természet szabja meg számunkra. És ugyanezt a gondolatot érzem itt is, hogy a víz felhasználásunkat is nem az szabja meg igazából, hogy hányan vagyunk, milyen technikai berendezéseink vannak, hanem a természetnek vannak bizonyos fajta határai. Ezeket, ha élni akarunk, be kell tartani. És ha tovább folytatjuk ezt a gondolatot, akkor azt jelenti, hogy egyre több olyan tanulmány jelenik meg, hogy a természet és a társadalom elszakadása a modern társadalomnak egyik sajátossága, de ez tarthatatlan, egy társadalom csak akkor működőképes, ha társadalmi törvények szervesen illeszkednek a természet törvényeibe. Most a modern társadalomnak az egyik sajátossága, hogy figyelmen kívül hagyja a természet törvényt, és nagyon sok helyen átlépi, akár az üvegházhatású kibocsátásokkal, akár a vízfogyasztásokkal. És azt lehet mondani, hogyha nagyon leegyszerűsítsem, és a hallgatók számára teljesen egyértelmű váljon a dolog, hogy egy folyamatos törvénysértés állapotában létezünk és élünk. Ez majdnem olyan, mint ha folyamatosan átlépnénk a sebességkorlátozást, akkor közlekedünk, vagy a pirosban hajtanánk, és ha tovább akarunk élni a Földön, és közösségben akarunk élni, és működni akarunk hosszú távon, vagy élni akarnak ezek a társadalmak, akkor nincs más választási lehetőség, mint hogy betartsák a természet törvényeit.
Igen, teljesen igazad van, és az még a probléma, hogy ezt nem tudjuk. Sokat beszélünk róla, néha még mi se hisszük mindig el, de azért már valószínűleg ebben a körben elhisszük. Nem tudják, általában az emberek nem tudják, mert nem érzik a hatását. Például az, hogy nincs meg az egyensúly, amit említettél, ugye a jégsapkát, meg én is beszéltem róla, azért van most ilyen hideg, március elejétől mostanáig egész Európában, mert melegszik a Föld, és az úgynevezett cirkumpoláris áramlás, magyarul a sarki örvénylésnek a tulajdonsága megváltozott, és ez egy tipikus új lenyomata az éghajlat változásnak, no, ezt most már érezzük. Ez nem olyan hideg, mint amilyen tavaly januárban volt. Ez egy más ügy, ez már tényleg megváltoztatta az a bizonyos melegedés a folyamatokat.
Azt gondolom, hogy így a globális kitekintés után most adjunk egy szusszanásnyi szünetet magunknak, úgyis kaparja a torkunkat a stúdió száraz levegője. Megkérjük a kedves technikus kollégánkat, hogy egy rövid zenével frissítse fel a hallgatóságot és bennünket, és aztán rövid idő után folytatjuk a beszélgetést.
And neither have I wings to fly. Give me a boat that can carry two, and both shall cross, my love and I. I lean my back against an oak, thinking it was a mighty tree, but first it bent and then it broke. So did my love prove false to me. I put my hand in some soft bush, thinking the sweetest flower to find. I pricked my finger to the bone and left the sweetest flower behind. Oh, love is handsome and love is kind. Gay as a jewel when it is new. But love grows old and waxes cold and fades away. Like morning dew. The water is wide, I cannot get o'er, and neither have I wings to fly. Give me a boat that can carry two.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a Teremtésvédelem című műsorban a Vízvilág napján a Mária Rádió stúdiójából. Ott hagytuk abba a Lacinak azzal a VET, vagyis a Vízügyi Elnöki Testület ugye, dokumentumból idézett mondatával a zene előtt, hogy annyi vizet illenék fogyasztanunk, vagy hát ez kvázi törvényként kéne ezt tekintenünk, hogy elegendő maradjon a természet számára is. És én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos olyan mondat, ami a szemléletünket kéne, hogy megalapozza.
Igen, mi eleve nem is gondolkozunk olyanban, hogy mi a természet része vagyunk. Tőlünk teljesen független. A természet az ott kint van a város szélétől kifelé, és nem gondolunk bele, hogy abszolút nem csak függünk a természettől, hanem a természet része vagyunk. Használjuk a vizet, persze sok mindenre, a folyóvizeket is, nem csak ivóvíz kivételre, vagy nem csak sport, vagy hajózási célra, hanem sokszor erőművek hűtővizének használjuk, még akár a paksi erőmű hűtővize is a Dunából jön. Viszont éppen azért, hogy ne használjunk el túl sok vizet a folyókból, azért megállapították az ökológiai vízigényt. Tehát megszabták, hogy mi az a minimális vízmennyiség, amit benne kell hagyni a folyóban mindenképpen, hogy ott nem csak a halaknak, hanem mindenféle más élőlény számára is maradjon elegendő víz. Arról beszélnék még röviden, hogy nem is gondolunk bele, hogy az ivóvízünk hogy készül. Például itt Budapesten van több mint 800 parti szűrésű csápos kút. A Duna mentén északra egészen Vácig, délre a Csepel-szigeten is van jó néhány ilyen kút. A Duna kavicságya, vagy kavics medre mellett fúrták ezeket a kutakat, és a Dunából szivárog a kutak felé a víz. Most ez annyira szokták mondani, hogy ökológiai szolgáltatás, de nem igazán jó kifejezés ez a szolgáltatás, mert szolgáltatásért fizetni szoktunk, úgyhogy inkább Isten ajándéka, vagy a teremtés ajándéka ez. Nem szolgáltatás, bár úgy hívják, hogy ökológiai szolgáltatás, vagy ökoszisztéma szolgáltatás, az, hogy van vízünk, vagy ivóvízünk, de nem is gondolunk bele, hogy készül ez a víz. A Duna vize a kavics ágyban szivárog a kutak felé. Ugye a kavics szemek között bőségesen átférne minden baktérium meg vírus. Ugye, hogyha egy emberi sejtet akkorára vennénk, mint egy családi ház, akkor egy baktérium akkora lenne mellette, mint egy autó, és egy vírus akkora, mint egy teniszlabda. És a baktériumok meg a vírusok is simán kiszűrődnek a kavics ágyon keresztül, ha megfelelő hosszúság vagy megfelelő távolság van a Duna medre és a kút között. Körülbelül 45 méter kell minimum. Hogyan lehet ez? Hát valószínűleg láttak már patakot. Léptek bele patakba, és érezték azt, hogy mennyire nyálkás, csúszós réteg van a köveken. Most ugyanez a biofilm réteg, ilyen nyálkás réteg alakul ki a Duna medrétől egészen a kútig a kavicsokon. És ebben a járkás rétegben laknak olyan egysejtűek, amibák, papucsállatkák, amelyek kieszik a baktériumokat és a vírusokat a vízből. Úgyhogy klórozás nélkül is egészen tiszta vizet kapunk, ivóvizet, mire elér a kútig.
Ha az ember végig gondolja ezt a folyamatot, akkor nagyon jól érzékelhető, hogy ez valóban nem ökoszolgáltatás, hanem a teremtés ajándéka, mert ezt a rendszert, ugye, hát tényleg csak a teremtő akarat rakhatta össze ilyen zseniálisan, és találhatta ki, hogy a maga egyszerűségében és automatizmusában tulajdonképpen a szeretet jegyét hordozza, amikor eljut hozzánk tiszta víz formájában. Laci, parancsolj!
Hát, ez a gondolathoz, ami nekem is nagyon tetszik, és nagyon szép, és felemel, hogy így tekintsünk a természetre, egy más aspektusa, de ugyanúgy a teremtésnek a csodája. Szóval arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy a teremtőnek azért van egy segítő, kedves, barátságos arca, de van olykor szigorú arca, és amikor megtapasztaljuk a természetnek az erejét is. És hogy ennek is van jelentősége az életünkben, és ez is segíthet minket. És hát itt a katasztrófák kapcsán szeretnék egy-két gondolatot mondani, mert ez a tanulmány, amiről korábban is beszéltem, részletesen foglalkozik a katasztrófákkal, nem csak a vízhiánnyal, de a szárassággal, viharokkal, aszályokkal, sok mindennel. És nekem eszembe jutott, mikor ezt olvastam, Jónásnak a története. Mikor Jónás felszállt a hajóra, akkor egy vihar keletkezett. És akkor a hajó lévő embereknek teljesen természetes volt, hogy a teremtő üzenni akar nekik valamit ezzel a viharral. És addig-addig keresték, hogy megtalálják, hogy mit akar, hogy megtalálták Jónást, és megoldották a problémát. Én azt gondolom, hogy ha ezzel a szemlélettel közelítünk a természet működéséhez, hogy ez nem csak egy biológiai folyamat, hanem nagyon sokszor beszélünk a természet könyvéről, a Vatikánban megjelentek anyagok, hogy a teremtő a természeten keresztül is folyamatosan küld üzenetet számunkra.
Sőt, már Szent Pál is írja.
Hát igen, de mint a Biblia az magasságára emelik a természeten keresztül kapott üzenetet, ami friss és mindennapi üzenet. Én azt gondolom, hogy ha egyre többen ezt a gondolatot elmélyítenék magukban, és amikor látják vagy hallják a híreket, hogy mi minden történik a világból, akkor nem biztos, hogy ezen csak sopánkodni kell és megrémülni, hanem egy kicsit elcsendesedünk és elgondolkozunk azon, hogy lehetséges az, hogy esetleg ez a teremtő nekünk szóló üzenete, hogy visszakanyarodva ahhoz a gondolatot, amit kezdtem, hogy törvénysértő módon élünk, és minden törvénysértésnek megvan a következménye, hogy lehet ezek figyelmeztetések számunkra, hogy túlléptetek egy határt, és itt lenne az ideje, hogy visszatérjetek a természet határaiól, mert a természet határt végül a teremtő alkotta meg, és nekünk erre figyelnünk kéne valamilyen módon. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen üzenetként fogjuk fel, akkor lehet, hogy erősebben és gyorsabban hatnak ezek az üzenetek, és gyorsabban kezdenek az emberek reagálni ezekre az üzenetekre, és gyorsabban változtatják meg az értékrendjüket, a viselkedésüket, és jobban vigyáznak a természetre és a vízre.
Én itt arra gondolok, hadd tegyem azt hozzá, Laci, ugye a szent oldaláról, részben a szent oldaláról közelítette meg ezt a problémakört, ennek az élet oldaláról, ami persze szent is, meg profán is. És ahogy Jánosi Laci barátom mondta, ezek a vizek élő vizek. Tehát a felszínvizeink is élő vizek, mindenféle ökoszisztémával, halakkal, növényekkel, baktériumokkal, stb., mint amit említetted, meg hát a felszínatti vizeink is a maga biofiltereivel, tehát ha élő vizek, az életet védjük, hogy tudjuk védeni, leginkább, hogy takarékoskodunk vele. Azt tudjuk, hogy az elmúlt 25 év a Magyarországon sokat csökkent az egyfőre eső háztartási vízfogyasztás, talán egy olyan 55-60%-kal, de még mindig tudunk vele takarékoskodni. Egy jó csomó olyan eszköz van a kezünkben, akár csak a WC-tartály használat, vannak olyan eszközök, amik direkt úgy vannak kiképezve, hogy nyugodtan nyomjuk vissza a gombot, mert nem kell annyi liter vizet leengednünk. De ezt biztos jól ismerik azt a példát a kedves hallgatók a fogmosásnál, hogy ne legyen nyitva a csap, még sokan mindig így mostan fogad, meg lehetne egy csomó minden most más, nagyon apró, kicsi jó tettet, a mosogatásnál ugyanez, jó tettet a vizeinkkel kapcsolatban tenni, ami nem kerül nekünk semmibe, talán még olcsóbb is, mert nem olyan sok vizet használunk.
Csaba már belekezdett abba a témába, amit én így a végére amúgy is szántam a műsorba, és ennek örülök, mert ugye törekszünk arra ezekkel a teremtésvédelmi beszélgetésekkel, hogy amennyire lehet, azon kívül, hogy a természetesen az ismereteket, az információkat, a szemléletet próbáljuk közvetíteni, vagy szóvá tenni, vagy tájékoztatni a hallgatókat, de talán arra is szálljunk pár percet, hogy kicsit, hogy mondjam, közelebb vigyük az egyes emberhez ezt a problémát, az úgynevezett kisemberhez, aki ugye a kis háztartásában él, és nem ipari vízfogyasztással, vagy nem tudom én, városok vízellátásával és szennyvízkezelésével szembesül az életében, hanem a maga kis háztartásában hallja ugye a rádióból, például tőlünk, vagy más forrásokból is ezeket a problémákat, és megvan benne a jó szándék, eredendően talán, csak hát nem tudja, hogy mihez kezdjen. Tehát az utolsó részét a beszélgetésünknek talán próbáljuk meg olyan jó példák, vagy jó technikák, vagy jó lehetőségeknek a megemlítésére, összegyűjtögetésére szánni, amik ezen a téren alkalmazhatóak. Csaba már említette ugye a vízfogyasztásunknak a csökkenését, de ezt féleképpen is megoldható ez a csökkenés. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a csapból ivóvíz minőségű víz folyik. A házunk környékén meg a városunkban azért más vizek is folynak. A félúton a természetes vizek, szóval így mondanom, meg a vezetékes víz között. És ugye ezek is a jelen rendszerben, jelen állapotban jobbára csak úgy elfolynak, és elvész a számunkra, pedig ezekből például erőforrás lenne. Például a szürke víznek a fogalmát hoznám ide, hogyha valamelyikötök fűzne ehhez gondolatot.
Ugye szürke vizes hálózatok vannak néhány nagyobb Európai Uniós hálózatban, Rómában és Franciaországban. Franciaországban, Párizsban, hogyha járunk, talán többen jártak a hallgatók közül, akkor az utcákat például szürke vízzel mossák, nagyon sok helyen szürke víz mossa az utcáknak az oldalát. Rómában is ismerek olyan hálózatot, hogy kétféle vízcsatorna van, az egyik, amit nem ivóvíznek használunk, a másik, mint amit minden másra, ehhez persze ki kell építeni ezeket a rendszereket. Tehát az olyan víz, amit nem használhatunk ivásra, de minden másra. Igen. Szürke vízben segítsetek ki, mert most eszembe volt két perc előtt, de most úgy kiment a fejemből.
Igen. Tehát ugye a háztartásból kifolyó úgymond vizek egy része, van, ami úgymond erősen szennyezett, és valódi szennyvíz, de például, amikor mondjuk valaki zuhanyozik, és akkor a lefolyó, nem tudom én, 15-20 liter vízbe mondjuk belekerül egy, nem tudom, egy fél deci szappan mondjuk körülbelül, akkor ezt például szürkevíznek nevezzük, mert hiszen ebben alig van olyan szennyező anyag, és az is nagyon erős hígításban. Vagy például, amikor az esővizet összegyűjtjük, és akár egy olyan jellegű fizikai szűrőn, mint amit a Laci a Dunánál említett, ami otthon összerakható, tehát ugyanígy létesíthetők ilyen házi méretű vagy léptékű kavicsszűrők, azon átengedjük, akkor ha nem is ivóvíz minőségű, de közel ivóvíz minőségű vizeket találunk, és akkor például bejön az, hogy a kertet is locsoljuk, ugye, hát ezek a vizek tökéletesen alkalmasak.
Hát én egy kicsit más példát szeretnék idehozni a víztakarékosságra. Én egy időben elég sűrűn jártam erdélyi falvakba, és azok közül is Gémes felsőlokra, és ahol megszálltam, ott egy gémes kút volt a kertben, és hát mindig kijártunk a budira. Tehát, hogy ez a fajta vízhasználat, hogy én figyeltem már ilyen ökotudatos szemmel is, hogy hogyan élnek ott az emberek, hát óriási különbség volt. És amikor ki kell menni minden vödör vízért hidegben, szélben, esőben, hát akkor is a vízérték az egy kicsit megnövekszik. Csak azt akarom mondani, csak egy másik példa erre, hogy ez hogyan változott meg. Egy Eger környéki kisfaluban a 60-as évek közepén építettek először egy olyan házat, ahol bent volt a vécé. És a falu megszólta ezt a családot, és ez volt a szöveg, hogy mi van, urizáltok? Tehát Magyarországon ez a fajta viselkedésmód, ez a falvakban, ebben az időben kezdett el elterjedni. Most azért hozom ezt szóba, mert amikor elkezdtük ezt az ökötudatosságot, meg a vízhasználatot, kezdtek kidolgozni az emberek olyan megoldásokat, ami csökkenti a WC-nek a vízhasználatát, és kidolgozták a komposzt WC-t, ami vízhasználat nélkül is használható, óriási víztakarékosságra ad lehetőséget, ez a megoldás is.
És zárójelbe tegyük hozzá, hogy egyéb nagyon komoly értékei is vannak, mert amit a neve is mutatja, ugye a komposzt az egy természeti erőforrás lesz a másik oldalon.
Hát régen a falvakban ezt mindig...
A kertbe, a szántóföldön, igen, mint ahogy ugye igen, régen a igen, trányát is ugye gyűjtötte minden gazdaság, és aztán visszaforgatta ugye a földjével.
Hogy olvassak fel egy vers részletet a vízzel kapcsolatban, ami nekem nagyon tetszett, és egy készültem erre az előadásra, nagyon tetszett, hogy mit gondolt Arany János a vízkivételről, és hogyan is gondolkodott a gémes kutakról. Egy jól ismert vers, de a mi témánkhoz mégiscsak hozzátartozik, az a Toldi első énekének a második szakaszának az első négy sora. Ösztével ösztövér kútágas, horihorgas gémmel, mélyen néz a kútba, s benne vizet kémlel. Óriás szunyognak képzelné valaki, mely az öreg földnél a vérjét muszíja ki. Tehát igazából ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a Arany János már a gémes kutat is úgy látta, mint ami kiszívja a föld vérjét, holott úgy gondolnánk a mai fejjel, hogy ez még egy nagyon természetközeli mód, tehát ehhez képest, hogy kutakat furunk le, és egészen mélyről hozzuk fel a vizeket, hát olyan vérszívásnak tekinthet idézőjelben ez az egész dolog, hogy Arany János nem is tudom, hogy hogyan fogalmazna erről a tevékenységről, amit itt leírt.
Gémes kutat már nagyon keveset látni Magyarországon. Valószínűleg föltűnt a kedves hallgatóknak, hogy eltűnnek a gémes kutak. Összedőlnek, nem építik újra, mert egyszerűen nincsen rá szükség. A nemzeti parkokban van most egy olyan program, hogy na most a Hortobágyi Nemzeti Parkban 38 gémes kutat helyreállítunk, vagy a Körösmaros Nemzeti Parkban jó néhányat. Viszont hogy mélyről szívjuk ki a vizet, például iszonyú mennyiségű ásványvizet termelünk ki a mélyből, és nem biztos, hogy annyira van értelme, különösen idősebbeknek cipelni haza azt a 10 kiló ásványvizet autó nélkül, nem is csak a súlya miatt, hanem egyrészt terheljük a mélységi vizeket, másrészt a csapból olyan annyira tiszta ivóvíz folyik, hogy azt egészen nyugodtan lehet inni. Az egész országban lehet inni nyugodtan. És az ásványvíz, az kb. 30-szor annyiba kerül, vagy még többször annyiba, mint ami a csapból folyó tiszta ivóvíz.
Jól emlékszem az adatra, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, a jelenleg, legalábbis a mi városunkban például a lénélek, jelenleg 40 fillér egy liter ivóvíznek, csapvíznek az ára. Most ehhez képest, aki vesz ásványvizet, azt meg tudja mondani, hogy 90-től fölfelé, 90 forinttól fölfelé.
220-ig persze. Megy az ár. Egy csomagolt víz, tehát egyrészt ne is csomagoljuk, mert az a műanyag sok minden bajt okozhat. Másrészt van éppen elég ásványanyag a csapvízben is az ország jelentős részén, tehát éppen jó az nekünk.
Egy dologról viszont még szeretnék beszélni, itt az urizálás elhangzott, hogy házon belül vízöblítős WC-t építettek. Sajnos Magyarországon is van egy olyan réteg, akinek nincsen, a mai napig nincsen WC-je, még akár a kertjében sincsen WC-je, a roma lakosság egy részére gondolok, és nem csak WC-je nincs, hanem egy tavaly előtti felmérés kimutatta, hogy a roma lakosság egy jelentős része nem jut vezetékes ivóvízhez. Tehát nincs a házába bevezetve a víz, és Európai Uniós követelmény lenne, hogy a lakásától 150 méteren belül legyen legalább valamilyen közkút, ahonnan vizet hordhat, ivóvizet hordhatna. Most sajnos ez sincs meg Magyarországon bizonyos településeken, és az arzénmentesítésre volt legalább 500 projekt, óriási pénzeket költöttünk, de arról, hogy a roma lakosságnak meg legyen oldva az ivóvize, erről egyetlen egy projektről nem hallottam.
Az igazság, hogy egy kockafejű EU szabály miatt költünk az arzénmentesítésre ennyi pénzt, de ez egy más kérdés. Amúgy igazad van.
Igen, ez a jelenség, azt gondolom, hogy világszerte egyébként tapasztalható, ahogy kicsiben állunk, nagyban szerte a világon, hogy vannak olyan területek, meg részletek, amiben úgymond büszkén megveregethetjük a vállunkat. Csaba is említette, hogy Magyarország sok tekintetben pont víz vonatkozásában viszonylag jól áll, még a fejlett országok között. között is, még az EU-n belül is, és ugyanakkor az is az igazságnak viszont egy letagadhatatlan része, amit Laci, te említettél, hogy ezzel párhuzamosan viszont hát vannak még mindig ilyen hiányosságok, és ezt valóban el kéne, hogy gondolkoztasson mindannyiunkat, mert ez egy olyan, hát szabadjon így fogalmaznom, szégyen.
Így van.
Az egész országra nézve, vagy az egész nemzetre nézve, ami bizony, hát illene mielőbb.
Hadd tegyek ehhez még egy percet, mert most láttam ilyen összehasonlító felméréseket, V4-es országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, vezetékes vízellátás. Nálunk ugye azt szokták mondani, hogy a háztartásoknak a 98%-hoz elér, lehet, hogy csak 96, ugye ebben a tekintetben, amit mondtál, Csehországban 60%. 40%-nak nincs vezetékes ivóvízellátottsága. Nyilván ez a hegyes-dombos viszonyok miatt, stb. Azt is tudni kell, hogy ott mondjuk 6500 önkormányzat van, nálunk csak 3000. Szlovákiában is sokkal rosszabb, mint nálunk. Tehát igazatok van, de azért hasonlítsuk magunkat össze a legalább a környező országokkal is akkor. Köszönöm.
És én köszönöm mindannyiatoknak a mai beszélgetést, mert közben az adásidő kifogyott alólunk. Lenne még nyilván mondani valója mindegyikünknek. Későbbi műsorokban reméljük ezekre sort keríthetünk. Én nagyon köszönöm a mai beszélgető társaknak, János Lászlónak, Antal Lászlónak és Nemes Csabának a részvételt, nem különben technikus kollégánknak, Szálás Györgynek az adás vezérlést. Mai műsorunkban a zenéket John Baez énekei közül választottam, a következőt mindjárt hallhatják. Milyen estén elköszöntem, dicsértessék a Jézus Krisztus, a Teremtés Védelmi műsort ma az Zlinszky Ferenc vezette.
When the birds began to sing, she was sweeter than the blooming rose so early in the spring. Her thoughts were gay and happy, and the morning gay and fine. For her
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.